2023. április 4-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A bőti időszakban is kelendő a fürtojás és a belőle készült száraz tészta. Gergely Zsolt, csíkszentimrei fürtenyésztővel beszélgetünk.
Így a tavaszi időszakban még jobban megy, mint nyár időszakban. Nem fogják vissza magukat az emberek ettől a termékektől a bőjt miatt.
Nincsen olyan esemény az életünkben, amikor ne kerülne elő a pálinka. Kovács Eleket, az etédi Székelytitok pálinkárium főzőmesterét kérdezzük.
Ünnepekkor mindig egy pohár pálinka az elmegy. Sajnos haláleseteken is ott is a pálinka mindig ott van. Tehát ez a kultúránk annyira mély érzésű dolga, egy pálinka kóstolása, ivása, hogy végigkíséri az életünket.
Majd az április elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Több generáción keresztül megőrződött a kézdi vásárhelyi mézes kalács titka. Szántó József mézes kalács készítő válaszol kérdéseinkre.
Mi megőriztük a hagyományos módon való sütését, úgyhogy parazs mellett sült mézes kalács ez.
A környezetünkben fellelhető gyógynövényeket fűszernövényként is használjuk. Csiki Emese, Szent Ábrahámi gyógynövényessel készült interjúnk.
Ezek a gyógynövények több funkciósak, hogy egyben lehet őket teaként használni és gyógyítanak, de ugyanakkor az aromájuk miatt nagyon jó fűszerek is.
A csíkszentmártoni Bocskor Éva süteményekkel van a piacon, nála jártunk mikrofonunkkal.
Általában apró süteményeink mindig vannak kéznél, minden nap rakunk össze friss süteményeket, meg cukrás süteményeket is.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Egy szombaton este kinyitom az ablakot, jaj, de szépen ragyognak a csillag. Nincsen annyi páros csillag az égen, ahány páros csókból maradtam el a héten. Egy vasárnap reggel kimegyek a kis kertbe, hogy virágot szakítsak a kezembe. Párossával szakítom a virágot, én is párossával csókolom a babámat. Párossával szakítom a virágot, én is párossával csókolom a babámat.
Gárgás Zsolt vagyok, csíkszentimrei fürtenyésztő.
Most már pár éve tenyészt ezeket a fürjeket, bejött a vállalkozás?
Úgy látom, hogy megéri foglalkozni velük. Amúgy nagyon szeretem, és így most már a termékeket is kezdték megismerni az emberek. Próbálom bővíteni is a termékeket.
Így a bőti időszakban mennyire menők ezek a termékek?
Így a tavaszi időszakban még jobban megy, mint a nyári időszakban. Nem fogják vissza magukat az emberek ettől a termékektől a bőt miatt.
Most hányféle száraz tésztával van a piacon, amit fürtojásból készít?
Formára 4 forma van, és alapanyagok, ami rétáslisztből van, abból van 4 forma. Van a rizsliszt, van a rozsliszt, és készítek még rozs- és kukoricakeverékkel is.
Ezeket hol tudja eladni?
Nagy részt a vásárokban értékesítem. Most volt egy magyarországi rendelésem, és elég nagy rendelés. Ma van utána rendelés, úgyhogy határon kívül is. Ide valósiak azok, akiknek üzletük van odakint, és itt vásárba vásároltak, nagyon megtetszett, és ragaszkodtak, hogy oda is jusson el.
Most már többen ismerik a fűrtojásnak a jótékony hatását? A sok piacra járás, meg a termékismertetés, ez meghozta a gyümölcsét? Vagy még mindig azért megkérdezik, hogy mi ez, és hogy van, és miért van, és mire használjuk, és mikor használjuk?
Érdekes az, hogy sokan még nem is tudják, hogy milyen tojás, mikor ránéznek, de azért a másik oldalon már lehet látni azt, hogy az emberek kezdték megismerni. Igen, vásárokban ilyen szórólapokat is osztogattam, amire rá van írva nagyon kevés száz az, hogy mit tud a fűrtojás, de én próbálom az embereket rávezetni, hogy minél többen fogyasszák azt az értékes fűrtojást.
A fűrhúst is fogyasszák?
Igen, azt is arra is van vásárlónk, hát azt csak úgy a családi körbe, a rokonsági körbe szoktuk fogyasztani.
Általában mit készítenek belőle? Levest vagy sültet is?
54 éves vagyok, de ilyen finom húslevest nem ettem, mint fűrből, amilyen készül. Elsődlegesen nagyon finom a levest, és sült is nagyon finom, de a levest az kimondottan, pláne a hozzávaló fűrtojásos laskával.
Most létszámilag mekkora az állomány?
Mindig csak körülbelül számot tudok mondani, mert vágódnak is, és kártetek is. Hát most közel érinti a 700-800 egyedet. Hát ez változó.
Valakit megfertőzött ezzel? Úgy lopja az üzletet? Valaki még a környéken tenyészti a fűrjet?
Igen, próbálkoznak. Vásárolják a kártetni való fűrtojás. Fűrjegységeket is vásárolnak. Van, aki kicsit tovább kitart, van, aki hamar feladja. Amúgy nem könnyű a fűrtenyésztés, az szeretni kell az, hogy tudja az ember csinálni. De vannak próbálkozók, vannak kitartóbbak.
Mikor van a szezonja a keltetésnek, vagy bármikor lehet?
Valójában a tavaszi, ez mostani időszak, az a húsvét előtti időszak a szezon, de egész évben, sőt még télen is keltetek, ahhoz, hogy mindig tudjam fiatalítani az állományt, mert nagyon hamar kiöregednek a fűrjek, úgy 8-10 hónapos kor után már nem kijövedelmező a tojástárban is.
Termékújításban milyen gyakran kell gondolkodni? Vagy ez, ami jól megy, ezt évekig lehet vinni?
Hát a termékek újításával az a helyzet, hogy én próbálom megtartani a természetességét a tésztáknak. Többen mondták, hogy miért nem csinálok ilyen spenótos, paradicsomos. Lehet, hogy jobban kárna vagy valami, de nem akarok átérni a minőségtől, ettől, ami jelenleg, amit csinálok.
Gergely Zsolt, csíkszentimrei fürtenyésztőt kérdeztük, most Bordi Aranka énekel.
Cselek vagyok, a Székely Titok nevű pálinka főzőmestere.
A böjti időszakban meg így húsvét ünnepek táján mennyire illik, vagy mennyire szokás pálinkát is kóstolgatni, meg ezt a sok székely titkot megízlelni?
Én gondolom, hogy húsvétre vége a böjtnek, és ünnepekkor mindig egy pohár pálinka az elmegy. Mondhatnék bármilyen ünnepről, sajnos haláleseteken is ott is a pálinka mindig ott van, tehát ez a kultúránk annyira mély érzésű dolga, egy pálinka kóstolása, ivása, hogy végig is éri az életünket.
Itt többféle párlat van, pálinka van. Általában az ínyenségeket keresik, mondjuk így ünnepek előtt, vagy vannak ezek a jól bevált ízek, és akkor ahhoz ragaszkodnak az emberek?
Ez mindig változó. Nem mondhatnánk, hogy csak különleges pálinkákat, van, aki a különlegeseket szereti, van, aki a hagyományoshoz ragaszkodik. Sokszor van, hogy megkóstolja, és változik a véleménye, hogy most nem ezt visz, vagy azt visz. Tehát nagyon változó. Nem lehet rá egy konkrét dolgot mondani, hogy most ez megy jobban, vagy az megy. A különlegesek is éppen úgy mennek, mint a megszokott szilva pálinka.
Nagyon nagy erőfeszítésbe kerül az ilyen meggyőző munka, hogy azért nem minden pálinka pálinka, ami annak néz ki, és ha keveset is, de minőségét fogyasszanak.
Én azt gondolom, hogy a legelső az egy értékrend, hogy én tényleg minőséget akarok. A másik az, hogy amikor egy szakemberrel kóstol valaki pálinkát, és a szakember el tudja mondani egyrészt, hogy hogy kóstoljon egy pálinkát, mert még az sem köztudott, hogy hogy kell egy jó pálinkát kóstolni, vagy egy pálinkát egyáltalán kóstolni. Utána, hogyha elmondja a szakember, hogy mit kellene érezni a pálinka kóstolás során, vagy a pálinkába, vagy egy száraz próbát utána kipróbáljon, teljesen rájön, hogy ő ezt még nem alkalmazta, de így alkalmazva sokkal finomabb, sokkal értékelhetőbb, akár jobban érzi az ízeket, ízvilágot, mert akkor adott, hogy mit kell éreznie. És ez nagyban segíti azt, hogy most ő rátaláljon azokra az ízekre, illatokra, ezért van egy szigorú szabály tulajdonképpen a pálinka kínálatnál, mindig meg kell mondani, hogy az a pálinka miből van. És akkor már egyből tudja azonosítani, utána, hogyha érzi az ízeket, akkor az egy plusz dolog.
Mi magyarok általában evés előtt szoktunk pálinkát fogyasztani, de amúgy mikor ajánlod? Mikor érzi jobban az ízt? Evés után, közben, előtte?
Azt szokták mondani, hogy az étel előtt a pálinka étvágyjavító. Az utólagos használat, ott főleg egy zsíros ételnek a lebontását elősegíti, de azt gondolom, hogy annyira finomak mostanában a pálinkák, hogy akár utána egy kísérletként is lehet fogyasztani, főleg, hogyha több fajta van, akkor végig lehet menni egy kóstolásos soron, tehát szerencsére a jó pálinkával el lehet lenni több időt, mindegy, akár egy pohár borral is.
Közben valamit még kell falni, vagy egy idő után azért megállt ez a sok finomság?
Főleg, hogyha több fajtákat kóstolunk, akkor ami semlegesíti az ízet, mindenféleképpen a víz az nagyon fontos, de lehet sajtot, almát, vannak különböző gasztronómiai ínyességek, amikkel lehet párosítani a pálinkát, úgyhogy lényegében most egyre több gasztronómiai dolgok jönnek elő, hogy pálinkát mivel lehet párosítani, mihez illik, úgyhogy vegyes.
Elhangzott interjúnk Kovács Elekkel, az Etédi Székelytitok Pálinkárium főzőmesterével készült. Keressük és fogyasszuk a helyi termékeket, válasszuk a hazai, természetes ízeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Keresté László énekelt, a következő percekben néhány április elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is.
Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként egy pajort vagy két drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az almás sütemény alsó lapját megkenjük tojásfehérjével, nem marad szalonnás a lapja. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Ha az ételbe egészbe tesszük a hagymát, szúrjuk át fogpiszkálóval, így egészbe ki tudjuk emelni, és nem fő szét. A húszszeletek közé folpakot teszünk, így fagyasztjuk le, mert ezzel a módszerrel nem fagy össze. Így annyi szeletet vehetünk ki belőle, amennyire szükség van. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele.
Egy csókot felém, s te leszel az enyém, kék szemű, gyönyörű virág. Olyan szép a világ, miénk minden virág, mondd ugye, te leszel a párom. Minden rózsán csókos lehelek, rabja lettem gyönyörű szép szemednek. dobj egy csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Muzsikálj csak prímás, a játékod csodás, húzzad csak vígan a fülemben. Csalfa lett a babám, jár egy leány után, nem nézek a huncut szemébe. Visszajön majd úgy, mint valaha, de én most már fütyülök a babámra. Ha csókot dob felém, s ha leborul elém, akkor majd kacagot rejárja. Visszajön majd úgy, mint valaha, de én most már fütyülök a babámra. Ha csókot dob felém, s ha leborul elém, akkor majd kacagot rejárja.
Szent József vagyok, Kézdivasárháről, mézes kalácsot sütünk 1880-tól.
Hát az nem most kezdődött, ez hány generáció?
Én vagyok a negyedik generáció családból, aki folytassa ezt a hagyományt, de úton van az ötödik is. Van nekem egy 14 éves lányom, amelyik pont tudja, hogy én folytassa a hagyományt.
Akkor azt jelenti, hogy van egy ilyen családi receptjük is, vagy minden mézes kalács ugyanolyan recept alapján készül?
Ez a mi mézes kalácsunk ugyanaz a recept alapján készül, ez a hagyományos recept, amit örököltünk. Tétanymamáiktól.
De egy másik mézes kalácshoz viszonyítva, egy másik kollégához viszonyítva önöknek mi a titok benne? Mert bizonyára minden család azért kicsit másképpen készíti azt a mézes kalácsot.
Mi megőriztük a hagyományos módon való sütését. Ez hagyományos kemencébesű, bubos kemencébesű, agyak kemencébesű, úgyhogy parazs mellett sült mézes kalács ez.
Egyszerre mekkora adaggal tudnak készíteni? Mert ez attól függ, hogy mennyi idő van rá.
Az attól függ, hogy egy tekenyébe begyúródik a tészta, hogy milyen minta szaggatódik belőle le. Kisebb minta, nagyobb minta, ez attól függ.
Ezt mennyire lehet képesíteni, vagy ez még mindig kézi munka?
Tesztet kézzel kell díszíteni végül is. Nincsen ennek gépesített része, mert kézzel kavarodik be a tészta tekenyőbe, a kemence pedig falval fütődik, hagyományos módon. A szaggatóval kiszaggatódik a forma, miután kisirítődött, és utána pedig másnap kezdjük el színezni, minden nap teszünk alá egy szint, addig, amíg eléri a végleges formát, belekerül a zacskóba, és álljunk ide a vásárba.
Régebben, amikor még gyerek voltam, akkor a tükrös szíves pogácsa volt a pásári pogácsa. Ez is van önöknél, de most már látom, hogy megjelentek az ilyen húsvéti nyuszik, meg húsvéti tojás, meg karácsonykor bizonyára a fenyőfa, meg mindig az ünnephez is igazítják azért a formákat. Az ízeket is, vagy csak a forma?
Csak a forma alakul, úgyhogy mikor, milyen ünnep van. Meghallgassuk a klienseket, hogy milyen formát kérnek, annak a formájában megpróbálunk. Eljön a vásárba egy gyerek, hallgassuk, hogy mit mond, mit követelne, és hazamegyünk, és akkor kezdjük kitanulmányozni, hogy hogy lehetne azt megcsinálni.
Igen, itt vannak autók is, most már focilabdát is látok, meg ezeket az új rajzfilm figurákból is néhány arcot.
Igen, kell tartani a lépést a piacra, mert végül is ebből élünk. Meghallgassuk a klienseket, és azt szerint csináljuk a következő mintát.
Ez egy éves tevékenység, vagy ennek is vannak azért szezonjai, hogy inkább ünnepek előtt, meg inkább téli időszak, vagy inkább nyári időszak?
Mi nem állunk le soha. Az, hogy húsvétkor és karácsonykor több a rendelésünk, már vannak olyan cégek, amelyek az alkalmazottaknak rendeljenek mézes kalácsot.
Köszönő ajándéként, például lakodalmakba adnak-e mézes kalácsot?
Csinálunk lakodalomba, csinálunk keresztelőre, első áldozóra, minden alkalomra szoktunk csinálni, mikor kliensek megkeresnek.
A nap melyik szakában csinálják? Mert gondolom, hogy a díszítéshez nyugodt kéz kell, nyugalom kell, vagy most már a rutin az annyira megvan, hogy bármikor ilyen gyönyörűeket tudnak díszíteni?
Én ma bárhogy szemmel is meg tudom rajzolni, de az nálunk úgy történik például, hogy reggel korán. Azt jelenti, hogy reggel olyan 5 órakor nekikezdünk, azért már tudunk dolgozni olyan 10-11 óraig. 10-11 óra után kezdnek jönni, mert nálunk nyitott műhely van. Kezdnek jönni a turisták, akik szeretnék látni, hogy sül hagyományosan a mézes kalács, hogy díszítődik hagyományosan, és azért úgy kell beütemeljük a munkánkot, hogy reggel korán tudunk dolgozni. Este aztán elhalkulnak olyan 6-7 óra felé, lecsendesednek, és akkor még egyet lát dolgozni utána.
piacon értékesíti, vagy most már háztól is elviszik, és rendelések alapján?
Nekünk egy hétvégén van hozzávetőleg 200 látogatónk, turistánk, amelyek jönnek a román vidékekről. Bukarestből, Kostanca, Galac, általában így buszokkal. Azért már nálunk egyúttal szoktak mézes kalácsot díszíteni is.
Meddig áll el egy ilyen mézes kalács?
Mi 4 hónapot teszünk rá. Utána már megszárad nekünk, nem marad sosem még ebből.
Hát a legfeljebb megeszik kekszként.
Megszárad, igen.
Szántó József kézdivásárhelyi mézes kalács készítő válaszolt kérdéseinkre, most Fazakas István énekel.
A mi házunk eleje, sárgára van leszelve, de meszelve, éppen akkor sütött ránk a fényes útsugár, mikor mondtam babám jó éjszakát. Alma, alma, de szép piros salma, haragszik rám egy kislány a faluba, ha haragszik, cibálja kitőből a haját, az a tűcse rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibálja kitőből a haját, az a tűcse rajtam a bosszúját.
Csiki Emese vagyok, Szent Ábrahámról.
Általában a tejáiról ismerik, de hát ott van a furfangos fűszerek gyűjteménye is, meg kínálata. Milyen furfangos fűszereket kínálnak Szent Ábrahámon?
Úgy történt a dolog, hogy rájöttem, amikor gyógynövényeket kezdtem termeszteni, hogy ezek a gyógynövények több funkciósak, hogy egyben lehet őket teaként használni, és gyógyítanak, de ugyanakkor az aromájuk miatt nagyon jó fűszerek is. És bizony az itteni emberek használták ezeket a gyógynövényeket, az ételek fűszerezésére is, és teázásra is, és kicsit elfelejtették. A furfangos fűszerünk még ennél is többet tud, mert hogy olyan fűszernövény tartalmaz az izsópot, ami egy ősi magyar fűszernövényünk, és majdnem teljesen elfelejtettünk. Ezt korábban tártosaink használták révülésre, nagy tüzet raktak, és a parázsra dobták a szállított izsópot, és ennek a füstjében révültek. Az izsópnak amúgy nincsen tudatmódosító hatása, hanem egy lélektisztító ereje van. Ez egy bibliai növényünk is, az 50. Zsoltárban a Bibliában írja, hogy most meg uram izsóppal, és megtisztul az én lelkem. Úgyhogy egy valami csodálatos fűszernövényünk van nekünk magyaroknak, és ez terem természetesen a Szent Ábrahámi gyógynövényes kertben is, és ez adja meg ennek a furfangos fűszernek a lelkületét. Aztán van benne koriander és medvehagyma. Ezek mind-mind nagyon aromás, nagyon markáns fűszernövényeink, és még ezen kívül összesen 11 fajta gyógy- és fűszernövényből tevődik össze, és a név onnan jött, hogy amikor elkészítettük ezt a fűszerkeveréket, és elkezdtük kipróbálni különböző ételeken, akkor rájöttünk, hogy majdnem mindenhez passzol. Annyira furfangos, mint amilyen a székely ember tud lenni, hogy majdnem mindent meg tud csinálni, és hogy nem létezik olyan, hogy valamit ne tudna megjavítani. És ezért aztán a név is megkapta helyét ezen a tasakon, és maga a benne lévő növények is olyan csodálatosan működik, hogy nagy ritkán, amikor én vásárokra járok, illetve kiállításokra, akkor meg szoktam kérdezni a vevőimet, hogy mire használják a furfangos fűszert, és nagyon megdöbbentő, hogy hányfajta ételbe kipróbálják, és mindenről azt mondják, hogy összeillenek, nagyon-nagyon találnak.
Számít az, hogy milyen arányban vannak az összetevők ebben a keverékben?
Igen, természetesen ezek a recepteknek pont az a lényege, hogy nagyon-nagyon sokáig kísérletezünk vele otthon. Hál' Istennek ez egy családi vállalkozás, és itt a családban mindenkinek megvannak a képességei. A legkisebb fiamnak van a legjobb ízlelő képessége, és minden átmegy úgymond az ő szűrőjén. Én nagyon sok mindenre azt mondom, hogy finom, de ő aztán abból a nagyon sok mindenből legfennebb egyre mondja rá, hogy az mehet a piacra. És bebizonyosodott, hogy tényleg szükség van erre a nagyon komoly szűrőre, hogy tényleg csak a legjobb termékeink kerüljenek ki. Én nagyon-nagyon kreatív vagyok, és folyamatosan azzal foglalkozok, hogy a gyógynövények hatóanyagait mindenféleképpen kivonjam, és belőlük valami finomat készítsek. És nagyon kevés az a termék, ami végül is a polcokon megtalálható, annál több van nálunk Szent Ábrahámon a konyhán, vagy a kertben, hogyha aki oda látogat, akkor azok meg tudják kóstolni, meg tudják vásárolni.
Hányféle fűszer van? Mert látom, hogy a fűszerkeverék mellett azért vannak külön is, például oregano, meg tárkony, meg lestje, majorána, tehát ezek külön is megtalálhatók, nem csak keverékben.
Végül is az van, hogy a kertbe termesztünk sok mindent, és akkor ezekből készítünk keverékeket. És a piacon mindig a keverék teáink és a keverék fűszereink azok, amelyek minket képviselnek. Természetesen ezekhez még hozzáadtuk a mi tudásunkat is, és így készülnek el ezek a keverékek. Hogyha van elegendő gyógynövény termet, illetve fűszernövény is, tudtunk sokat szárítani, akkor úgymond monóként is árulom, tehát egyfajta fűszerként, vagy egyfajta teaként is árulom, de mindig arra törekszem, hogy keverékekhez elegendő mennyiség legyen.
Kik vásárolják?
Mivel, hogy ez egy bio minősített termék, természetesen elsősorban azok az emberek, akik nagyon sokat adnak arra, hogy amit elfogyasztanak, az az élelmiszer egészséges legyen, és ne tartalmazzon méreganyagokat. Azt kell mondjam, hogy a vásárlókörnek kb. 10% ez a tudatos vásárló, aki nem elsősorban az árát nézi a terméknek, hanem a minőségét. Sokkal előbbre tartja. Én mindig annak a híve vagyok, hogy inkább fogyasszunk kevesebbet jót, mint hogy sokat, és olyasmit, amitől aztán végül orvosokhoz kell járni, meg orvosságot kell fogyasszunk. És természetesen a teáinknál van az, hogy szálas teát készítünk, tehát nem a filteres tea, nem géppel szacskáljuk össze szárastól, mindenestől a növényeket, hanem kézzel lefeltjük a növények száráról a levelet és a virágot. Így készülnek ezek a kézműves szálas teák. Természetesen a sok kézi munkának köszönhetően az áruk is magasabb, viszont azok a részei kerülnek bele a teába, amelyikben hatóanyag van. A szál legtöbbször majdnem semmi hatóanyagot nem tartalmaz, hiába olcsón megvásárolnak egy teát, hogyha végül is nem gyógyulnak tőle, csak isszák.
Még 30-40 évvel ezelőtt legtöbb falusi kertben ott voltak ezek a növények. Visszajöhet-e még az az idő, amikor mindenki otthon termeszt ezekből a növényekből? Vagy kényelmesebb megvásárolni, hogyha már készen van, minőségi a termék, és szakszerűen van szárítva?
Az az igazság, hogy egyre jobban nő a tudatos embereknek a száma. Valószínűleg velük is találkozom annak köszönhetően, hogy ez a szakmám. Én is úgymond tudatosan élek, és ilyen embereket is vonzok be a környezetembe. Én velük találkozom, és ezek az emberek bizony termesztenek a kertben, szeretnének, hogy lenne saját teafűvük is a kertbe, saját fűszernövényük is a kertbe. Nagyon sokkal találkozok, akik nagy előszeretettel kimennek és begyűjtik a gyógynövényeket a természetből. Nem restek lehajolni, és tudják azt, hogy annak sokkal nagyobb értéke van, és biztos, hogy nem csak attól őrzik meg az egészségüket, hogy azokat a begyűjtött növényeket elfogyasszák, hanem már a begyűjtéskor az az erőkifejtés, az az energia, amit belefektetnek, az is egészségesen tartja őket. De azért látom azt a tendenciát a világban, hogy van az elkényelmesedés, inkább városi lakókra, de hát azért nem szeretném kategorizálni, de bizony van az, hogy válasszák a filteres teát, hogy sokkal egyszerűbb vízbe áztatni egy filtert sem, hogy milyen nehéz egy szűrőt elővenni és leszűrni azt a teát, illetve várni 3 perc helyett 5-5. Tehát, hogy végül is ennyi az a kellemetlenség esetleg annak, viszont sokkal jobb lenne visszatérni a rituálészerű életvitelhez, hogy annak a teaivásnak is megadjuk azt az időt, azt rászánjuk azt az időt a teakészítésre, a teaivásra is, és úgy elcsendesedve igazán úgy fogyasszuk az ételeinket is, hogy ne stresszbe, meg gyorsan, meg sietve, meg rohanva, hanem szánjunk rá kellendő időt, vagy az, ami szükséges. Valahogy ez a rituálészerű élet az életünk minden területén vissza kellene jöjjön, hogy mindennek meg legyen a maga ritmusa és a maga ideje.
És milyen jó lenne, ha például egy kávézóba, teázóba ilyen teákat vásárolhatnánk. Ez például vásárlótól függ, hogyha nagyon sokan kérnék, akkor lehet, hogy kínálat is nagyobb lenne? Vagy mi múlik ez?
Nekem az a tapasztalatom, hogy azok a vendéglők és kávézók, illetve teázók, akik már vásárolják a teáimat, úgymond zsákosra, kilószámra, és ajánlják a menüben, feltüntetik, hogy biotea, szálas tea, székely tea, vagy kézműves tea. Oda is ugyanúgy bemegy az a bizonyos 10%-ú vevőkör, aki igényli és megvásárolja ezeket a teákat, és nagyon jól kialakul ezekbe a vendéglőkbe ez a típusú vendégkör, mert egymásnak elmondják, az az ember, aki teás, az eljut arra a szintre, hogy a legjobb minőségű teát szeretné inni, és akkor biztos ajánlani fogja az ismerőseinek, hogy na, nézd meg az egész városban az az a teázó, ahol lehet kapni igenis azt a herba teát. Ott készítik, innen szedték, ide valósi. Ezek a növények, amelyeket innen gyűjtük, ez pontosan nekünk szól. Tehát nem a Kínából származó füvek gyógyítanak minket, hanem azok a füvek, amik a kertünk végébe teremnek, vagy pedig a hegyoldalba teremnek, a mi környezetünkbe is. Igen, kialakul az a vevőkör, sőt, az a tapasztalatom, hogy én is, mint turista, aki elutazok más országokba, mindig a helyi ízeket keresvén, hogy én is nagyon tudom értékelni azt a vendéglátóegységet, ahol felszolgálják a helyi teákat. Persze én pont azokat keresem, de a helyi fűszereket is keresem, és a helyi ízeket az ételből, úgyhogy szerintem ennek remélem nagy jövője lesz itt Székelyföldön is, hogy nyitanak a vendéglősök a vendéglátóiparba. Nagy örömömre szolgál találkozni azokkal a sajtkészítőkkel, aki a fúfangos székelyfűszerrel fűszerezik a sajtjaikat. Most bemutattam nekik a görög szénát is, hogy milyen csodálatosan lehet használni sajtkészítéshez, vásárolnak tőlem vargányát is, természetesen a csilit is. Már kialakult a sajtkészítők körében is az a kör, aki igenis igényli ezeket a helyi gyógy- és fűszernövényeket.
Csiki Emese Szent Ábrahámi gyógynövényessel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Csíszer Anna énekel.
Túl a vízen mandulla fa virágzik, mandulája vízben ér és elászik. Farázik más terem a jövő nyaláról, szerettelek barna legény diáról. Kis kertemnek a negyedik sorkában, piros rózsát ültettem és sorjába. Én vagyok a piros rózsa recés levele, barna legény igaz hű szeretője. Kis kertemben kinyílott a tulipán, szakítottam vasárnap ebéd után. Lehullott a tulipán gyenge levele, elmulottam viszerelmi örökre. Lehullott a tulipán gyenge levele, elmulottam viszerelmi örökre.
Bocskor Éva vagyok, a Moka cukrászda tulajdonosa.
Hogy jött az ötlet, hogy cukrászdát hozzanak létre itt Csíkszentmártonban? Mert nagyon ritka, hogy vidéken, falun cukrászda is van.
Én valamikor Csíkszeredában laktam, ott kezdtem el süteményeket sütni a lakásomon, de aztán annyian felkerestek, gondoltam, hogy ezt így már nem lehet csinálni. Kis lakásomban már nem fértem a sok sütitől. Itt egy üzlethelység volt, vegyes üzlet, és ugye cukrászda lett belőle.
Miért Szentmártonban? Miért nem Csíkszeredában?
Hát azért, mert én csíkszentmártoni születésű vagyok, és normális, hogy ide húzott a szívem meg. Már működött a bocskorpékség, sütemény is hozzátartozik a kenyér sütéshez, és...
Testvére a tulajdonos a bocskorpékségnél, és akkor így a család egyesült.
Így van, igen.
Milyen süteményeket készítenek? Mennyire törekszik ön például a helyi ízekre, helyi formákra, vagy kell folyamatosan haladni a trenddel?
Kell a korral is haladni, a követelményekkel, az újításokkal, de őrizzük a régi ízeket is. Tulajdonképpen, amit otthon megsütnek a háziasszonyok, azt mind meg lehet nálunk is találni, az otthoni receptek szerint sütjük, főzzük a pépeket, kavarjuk, rakjuk, szeljük, díszítjük, csomagoljuk. Azon kívül az új recepteket is. Tehát mindenben nyitottak vagyunk, kipróbálunk mindent, és a vásárló igénye szerint mindent megcsinálunk, amit kérnek.
Gondolom, hogy a vállalkozás azért kinőtte magát, nem egyedül dolgozik és készíti most már a finomságokat, hanem egy egész csapat van itt önöknél.
Lassan-lassan megszaporodtunk, két váltásba dolgozunk, délelőtt és délután, összesen 22 személy van a laboratóriumban.
Hányféle süteményt kínálnak? Vagy ez attól függ, hogy milyen nap van, milyen időszak van?
Általában apró süteményeink mindig vannak kéznél, minden nap rakunk össze friss süteményeket, meg cukrás süteményeket is, nem tudnám megmondani, hogy hány fajtát, mert apró süteményből van 20-on felül, cukrász sütiből is sokféle van. Egyik nap ilyen rakunk, másnap olyan rakunk, hogy változatos legyen.
Közel van az iskola, mindenhez közel van a vállalkozás. Véletlenszerűen is betévednek emberek, vagy céltudatosan jönnek a cukrászdába?
Általában céltudatosan jönnek, de nagyon sok környékbeli, meg távoli visszajáró klienseink vannak. Leginkább ők vásárolnak többnyire.
Gyerekkori emlékem, hogy mi is jártunk cukrászdába, de hát kevés volt a zseppénzünk, nem tudom hányan ittunk meg egy liter üdítőt, és ott jól elbeszélgettünk, mert jó volt a környezet. Manapság van-e ilyen, hogy fiatalok beülnek, vagy idősebb barátnők egy tracspartira, hogy elteljen valahol az idő, és akkor ez egy jó környezet, legfeljebb egy tea mellett, egy süti mellett megbeszélik a világ nagy dolgait.
Igen, most is van ilyen. Vannak régi kedves kuncsaftjaink, akik rendszeresen jönnek, elfogyasztják a napi kávéjukat, sőt reggeli kávéjukat itt isszák meg, meg az újságot is kérik, hogy elolvassák. Diákok is szoktak beülni, mivel közel van hozzánk az iskola.
Lassan nem lesz újság, amit olvassanak, akkor mi lesz?
Hát nem tudom. Elég nehéz lesz, mert ezek, akik még újságot olvasnak, azok már jó középkorú emberek. Fiatalok nem kérik az újságot. Azok online olvassák, gondolom.
Nagyon sok vállalkozó azt mondta, hogy a Covid-járvány idején a házhoz szállítás mentette meg őket. Ez önöknél divatba volt-e, vagy volt-e ilyen igény, hogy rendeltek házhoz, vagy ma rendelnek-e tortát, süteményt alkalmakra?
Ez jó kérdés. Minket is kisegített a járvány ideje alatt. Akkor már be volt indulva az online elérhetőségünk, és ki is használták az emberek, és mi szívesen szállítottunk házhoz. Most nem annyira rendelnek, de megmaradt az, hogy olyan fiatalok, akik külföldön élnek, és meg szeretnék lepni a szüleiket tortával, sütivel, születésnapra, névnapra, ünnepnapokra, azok bizony gyakran megkeresnek, és sok kedves meglepetést tudtunk szerezni a szülőknek.
Akkor ez olyan, mint a gyorspostával kiküldött ajándék, hogy egyszer csak megérkezik egy tort, és azt se tudjuk, hogy honnan és kitől?
Igen, hát általában tudják, hogy kitől lehet ez a meglepetés, vagyis hamar rájönnek, de nekünk is nagyon jól esik, mikor könnyeket csalunk a nénik bácsik szemébe.
Önök is részt vesznek szakmai megmérettetésen? Gondolok itt gasztropára, vagy hasonló szakmai fórumokra?
Igen, voltunk a tavaly is a gasztropán versenyen. Két tortát vittünk, elismeréssel tértünk haza.
Mi adja a legnagyobb elégtételt egy ilyen területen vállalkozónak? Mert gondolom ez olyan kreatív terület, ahol azért meg tudom mutatni, hogy még mennyi mindent meg tudok valósítani, és milyen ízeket, meg milyen formákat tudok kihozni. De önnek mi adja a legnagyobb elégtételt?
Nekem a legnagyobb elégtétel, amikor egy-egy kliens visszajelez, hogy nagyon tetszett a torta a gyereknek, vagy bárkinek, akinek szánták. Múltkor volt egy tortarendelésünk, egy autót kellett egy kisfiúnak, a szembetmen autóját megformáljuk, és a kliens visszajelezte, hogy a kisfiúnak annyira tetszett, hogy azt mondta, hogy meg se tud szólalni, hogy ez olyan, mintha élő lenne. Visszajelzések, a pozitív visszajelzések, azok nagyon jól esnek.
Emellett mással lehet foglalkozni, vagy ezt szívelélekkel kell csinálni?
Egyébre nincs idő ez mellett. Ez kitölti minden időmet, sokszor még a szabad időmet is.
Bocskor Évát, a csíkszentmártoni Mokka cukrászda tulajdonosát hallották az elmúlt 6 percben. A mikrofont most Bodó József veszi át.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bartos Évát hallgattuk. Jövökeden itt a Gazda Életben többek között Szepesi Jánő Felvinci faiskolással beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszent Imréről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett húsvéti összeállítást hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Domokos Piroskát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Konstantin Rózsika énekel, majd Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.